Kulturpart. Ez itt a Kulturpart, vendégünk Sárik Péter zeneszerző. Szia!
Szia, sziasztok!
Akivel az Artisius díjazása kapcsán beszélgetünk, ugyanis ő lett az év zeneszerzője idén, amihez egyrészt gratulálunk.
Köszönöm.
Másrészt kíváncsi lennék rá, hogy hogyan reagáltál, amikor megkaptad ezt a hírt.
Hát, ezek mindig olyan nehéz dolgok, mert egyrészt az ember nyilván örül. Másrészt meg egy bizonyos kor után is rettetes kijelenteni. Most értem el az 5. X-et, amit nehezen dolgozok fel, de mondjuk olyan szempontból meg szeretem a kort, hogy az ember úgy helyén tudja kezelni a dolgokat. Tehát abszolút őszintén mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy legalább 20 ember megkaphatta volna ezt a díjat most, ugyanúgy, mint én, vagy 40. Ilyenkor ez így a csillagok állása, meg az ember eszébe jut valakinek, és a másik meg ott rábólint. Úgyhogy nagyon örültem, és így helyén kezelem a dolgot.
De ez itt most egy konkrét munkához kapcsolódott, hogyha jól tudom, ez a díjazás.
Úgy tudom, a Kék Szakállhoz, igen. Ráadásul ami nem is feltétlenül zeneszerzői dolog, bár hát szerencsére a Bartók mester elvégezte a nagy művet, de nekem meg át kellett ezt az egészet úgy dolgoznom, hogy ez egy nagy falat volt, tehát az lett volna itt a lényeg már előzőleg is, mikor mondjuk Bartók zongora darabokat dolgoztunk föl, az se volt egyszerű, ott is az volt a lényeg, hogy megtartsuk az eredeti üzenetet, de mégis elérjük a célunkat, azt, hogy hallgassanak olyanok is Bartókat, akik amúgy biztos nem hallgatnának. És a Kék Szakállnál ez még fokozottabban nehéz volt, mert operát jazzzenekarnak játszani, jazzesen is, karmesterrel is, az kemény, úgyhogy másfél évvel is szaladt vele.
Ennek a teljes zeneszerzői munkáját te végezted?
Igen, annyi volt a végén, mindig segítséget kérek, mikor a kotta megszületik, hogy azért a felrakások rendben legyek. Én nem vagyok ennek a nagymestere, úgyhogy ilyenkor mindig valaki segít, és akkor a végső formában már úgy kerül a zenészek elé, hogy mondjuk el is tudják értelmesen olvasni.
Ezt azért is kérdeztem, mert ezt most persze én laikusként kérdezem, de hogy ez mindig egy ilyen érdekesség nekem a zeneszerzőknél, hogy tudnak, van egy alaphangszerük mondjuk, játszanak X mennyiségű hangszeren, de hogy tudnak úgy áthangszerelni egy ilyen nagy művet, hogy abban számtalanféle hangszer van, amihez akár ők mondjuk adott esetben nem is értenek.
Hát én csodálkozom visszamenőleg 200 évre, mert most az van, hogy olyan számítógépes rendszerek vannak, és olyan programok vannak, hogy én gyakorlatilag a két kezemmel bedobolom szó szerint a dobot. Most már így sok év után tudok olyat, hogy nem kell hozzá 8 kéz, meg 8 láb, mert régen olyanokat írtam, hogy nagyon tetszett, csak jöttek a dobosok, hogy barátom, még akkor hívok két kollégát, hogy ezt el lehessen játszani, úgyhogy ez már megvan. Az összes többit pedig bejátszom, de hát ez nyilván úgy működött, hogy elő a partitúrát, zongora kivonatot, az egészet darabokra szedni és újra összerakni. Ez egy hatalmas munka volt, de számítógéppel működött. És aztán nyilván én lekottáztam, és utána pedig jött Werner Gábor jelen esetben, aki karmester, és ezzel foglalkozik évtizedek óta minden nap, és akkor ő véglegesített egy olyan kottát, amiből lehet dolgozni.
Kikkel foglalkozol még Bartókon kívül, ugye említetted, hogy közelebb akarod őt hozni a közönséghez, de gondolom, hogy van még azért más is, és más művek is, amiket szeretnél feldolgozni.
Több oldalról közelítettünk. Ez úgy kezdődött, hogy 2010-ben kitaláltam a Jazz Kívánság műsor nevű koncertsorozatot, aminek az volt a lényege, hogy az emberek kérjenek dalokat, ne jazzt, hanem minden mást, és azt mi eljátsszuk jazzben. Ez egy, azt gondoltam, hogy 2-3 koncertet fogunk így játszani, szerettem volna, hogy sokan jöjjenek a koncertjénk, ez egy érdek, motivál dolog volt. Aztán elkezdtek jönni a reklamációk, hogy minden koncerten újabb programot játszottunk, de hogy miért nem játsszuk el még egyszer azt, amit ő kért 3 hónapja. És rájöttem, hogy ostobaság lenne ebből nem lemezt csinálni, most azóta már 4 van ebből a lemezből, és ott fordított módon, tehát ott a jazzbe próbáltuk beszippantani az embereket, később jöttünk rá, hogy ezt csináljuk, egy kvázi ilyen edukációs dolog, és aztán ott kértek klasszikusokat, volt Bach, Beethoven, mindenféle, de csak egy-egy mű, és egy Beethoven kapcsán kaptunk felkérést a Beethoven Budán Fesztiválon egy egész estés Beethovenre, és akkor az volt az olyan nagy falat, hogy az már nem olyan egyszerű, mint hogy egy művet feldolgozzak, mint mondjuk 10-et egymás után, akkor át kell nézni a zeneszerző egész életművét, stb. Tehát Beethoven volt az első, és alig vártuk, hogy a Bartóknak felszabaduljanak a jogai, ugye itt tudunk az Artisiusban, tehát jobb helyen nem is mondhatnám, hogy nagyon szigorúan vették az örökösök ezt a dolgot, tehát semmit nem lehetett konkrétan csinálni Bartók életművével, és akkor felszabadultak a jogok, és mindenki ráugrott, nem csak mi, hanem az összes jazzzenész, és aztán mi úgy tűnik komolyabban ráugrottunk, mert most a Kék Szakál a második, ami Bartókkal kapcsolatos anyagunk, és most válaszoljuk a kérdésedre is, most is Barták anyagon dolgozunk, tehát ő lesz a következő. Szaladtunk miközben mindenhova, Csajkovszkit csináltunk, a Doknányi zenekarral, meg Bachot is csináltunk, de Barták nagyon a miénk, piszkosul a miénk, és annyira nehéz, de közben annyira könnyű vele dolgozni, hogy nem is látom értelmét, hogy most másfelé forduljunk.
Én azt gondolom, hogy hatalmas előképzettség kell ehhez, hiszen azért komoly zenéből jazz csinálni az egy nagyon komoly feladat, de te mit érzel a legnagyobb nehézségének, amikor ezzel a munkával foglalkozol?
Hát, amit mondasz, tehát itt olyan zsenikről beszélgetünk, akinek a cipőfűzőjét nem köthetnénk meg, és teljesen joggal merül föl a kérdés, hogy mit képzelünk mi magunkról, hogy egyáltalán ezt csináljuk, de ezzel már túl vagyunk, tehát meg tudom magyarázni, talán kérem ezt a dolgot, és az eredményét is látom. Tehát az fantasztikus, amikor tényleg mondjuk egy nyári fesztiválon, mivel sokszor jövök ebből a példába, ezt csak azt látom, hogy felállnak táncolni a Bartókra. Na azért az erős, tehát azért ezt 10 éve nem gondoltuk volna. És igen, sörrel a kézbe fogja hallgatni a Bartókot, és táncol rá, biztos, hogy sokkal őszintébb kapcsolat alakul ki, mint hogyha csak a zeneakadémián vagy egy hangversenyteremben lehetne szigorú öltözöttség és viselkedés mellett hallgatni. Úgyhogy az eredményeket láttuk, úgyhogy innentől kezdve, hogyha esetleg még érkezik is kritika, már pedig a Kék Szakánál a hideget, meleget megkaptuk. Tehát ez nagyon, ott valami, átléptünk valami olyat, amit nagyon nem kellett volna, ugye a klasszikus szakma egy része szerint, de a visszajelzések megint csak azt mutatják, hogy de bizony, de jó volt, hogy ezt megcsináltuk, mert többen hallgatnak talán majd Kék Szakát ezzel, mint enélkül. Úgyhogy már nem emlékszem, mi volt a kérdésed, de ezeket tudtam elmondani.
De ezt, amit mondasz, hogy kaptatok hideget, meleget, volt, aki ezt gyalázatnak vette, hogy ennyire
jaj, mutatok? Persze. Tehát, de azt hangsúlyozom, hogy inkább a pozitív kritika, vagy a pozitív megjegyzések voltak az erősebbek, nagyon hangsúlyosan. De a klasszikus szakmának egy része, hát hol máshol kommentek, a Facebook kommentekben lehet olvasni a legszebb dolgokat, és nem az én oldalamon, hanem valami másikon, csak valaki szólt, hogy nézem már meg, és akkor így láttam ezeket a csodákat, hogy tiltsuk be, nem lehetne betiltani. De most ez 2021-ben még akkor az volt, ez erős. Tehát azt gondolom, hogy meg, hogy képzeli meg, hogy így, meg úgy, meg. De igazából meg se hallgatták. Tehát ebbe az volt az érdekes, hogy a konfliktus onnan származott, hogy egyrészt ahogy képzeljük, az oké. Ami inkább engem jobban érdekelt, hogy én azt mondom, hogy a Bartóknak, a jazznek és a klasszikus zenének nagyon erős reklámra van szükség ma, amikor tulajdonképpen ha valaki normális emberek között járkál az utcán, akkor tudja, hogy mérhetetlen az a mennyiség, aki egyáltalán hallgat klasszikus zenét, nemhogy Bartókot. És a fiataloknál ez hatványozottan így van. Szerintem nagyon kell a reklám, mert kell a közönség, nem csak nekünk jazzzenészeknek, hanem a klasszikus kollégáknak is, és 20 év múlva is kell majd. És erre jött a legnagyobb kritika. A szakma belülről azt mondta, hogy nem kell a reklám Bartóknak, és nem kell a reklám a klasszikus zenének, ebben nem tudunk megegyezni. Tehát ők ezt gondolják. Csak én megértem, hogy mondjuk én az első zenész vagyok a családunkból, de akinek mondjuk már a nagypapája is a zeneakadémia tanára volt, és stb. Az egy olyan közegbe él, ahol ezek természetes dolgok, hogy minden nap ilyen zenét hallgatunk otthon. Ők nem hiszem, hogy látják azt, hogy úgymond mi van a terepen. Tehát mi jazzisták azért sokkal jobban be vagyunk dobva a sűrűbe, minket nem mindig véd az elegáns nagy színpad, és nincs az a távolság közöttünk.
Igen, itt abszolút értem a célt, és mi volt a cél akkor, amikor olyan feldolgozásokat csináltatok Falusi Marianna, mint például a Bagosi szám, vagy egy-két olyan szám, ami tényleg sláger az eredeti formájában, és ott mi motivált?
Ott meg az, hogy szeretnénk a jazznek is közönséget, és ez egy nagyon jó szándékú, nagyon jó értelembe vevő átverés. Ez egy de csúnya átverés. Tehát ez az van, amikor elkezdjük játszani a Bagosi számot, meg az Elgítét, meg a Neotont, meg az Abbát, meg mindent, hogy ha levennénk róla a dalt, akkor ott elég kőkemény jazz maradna a háttérbe, koncerteken hatványozottan. Tehát mikor lemezen figyeltünk arra, hogy ne legyünk hosszúak, követtük a trendeket, alig legyen vamp, hát már mi is megyünk a trendek után, a felgyorsulás után, de a koncerten meg nem hagyjuk magunkat, és azt vesszük észre, hogy csillogó szemekkel tombolnak a legbrutálabb jazz szólókra, mert utána egyszer csak holnap hajnalig, és akkor mindenki emlékszik, és nagyon jól működik. És aztán szerintem ez tudat alatt beég ezeknél az embereknél, hiszen ki van, azoknál, akik még nem voltak jazzkoncert, hiszen ki van írva, hogy jazz. És eljött, az nagy dolog, mert azért az egy nagy gesztus, hogy megpróbálja. Nyilván lehet, hogy a Marian neve segít neki ebben az esetben, hiszen egy csomó olyan ember jön ezekre a koncertekre, életében nem volt jazz koncerten, és nem is szándékozott soha, de ez így működik, és ha jól érezte magát, akkor lehet, hogy van esély, hogy máskor elmegy egy sima jazz koncertre is. Úgyhogy itt ez volt a szándék.
Hogy találtatok egymásra Mariannal?
Hát ez egy aranyos történet, mert még dolgoztunk együtt, egy tehetségkutató versenynek, a Csillagszületiknek én voltam a zenekarában, és a Marian meg ott zsűri volt, és fel is lépett, és akkor ott játszottunk együtt, és egyszer csak csörgött a telefonom 2018-ban, Szia! Falusi Marian vagyok, és lenne itt egy program, amit szeretném, hogy te zongoráznál, és hát az lenne, hogy lenne egy fesztivál Budapesten, aztán pedig elutaznánk New Yorkba egy pár koncertre. Van kedved? És képzeld, volt. Amúgy is én nagyon szerettem a Marian, de hát egy ilyen antré után nem tudsz mit mondani, és hát azóta millió műsort csináltunk, egy nagyon jó barátok vagyunk, de nem is tudok olyanokkal játszani, akikkel nem alakul ki baráti viszony, és a Mariska az egyik legsokoldalúbb énekes, akit ismerek, aki meg tudja csinálni, mondjuk egy lemezen 15 dalból 12 férfi dal, az egyik heavy metal, mondjuk tankcsapda, a másik neoton, ergo, akármi, LGT, és ezt úgy kell hozni, hogy nem utánozhatod le az eredetét, mert ott a vége, ott a bukó, azonnal, az nagyon gagyi. Tehát, hogy meg is maradjon, meg közben Marian is legyen, és mégis megtartsuk az eredeti üzenetet. Úgyhogy a 2008-as telefon ez ilyen messzire vezetett.
Visszatérve még egy picit a díjhoz, nyilván itt azért nektek elég nagy sikeretek van ezekkel a feldolgozásokkal is. Mi számít sikernek a közönség szempontjából, és mi számít sikernek szakmai szempontból szerinted, illetve hogyan tudod te magad értékelni a szakmai elismeréseket?
Én nekem nagyon fontos a közönség, ezt mindig hangsúlyozom, de szigorúan leválasztva a szakmai részről. Tehát mi azért nem fogunk valami stílust játszani, hogy az a közönségnek tessen. Tehát itt nincsen kompromisszum. Itt az a szerencsénk, hogy nagyon nyitottak vagyunk. A trió, a Gál Fiati, a dobosunk és a Fonai Tibi, a bőgősünk, meg azok az énekesek, akikkel dolgozunk, vagy a zenészek, mind nagyon nyitottak. Tehát mi tök hitelesen tudunk játszani egyik nap Bartókot, másnap meg jazz kívánság műsor tankcsapdával, mert szeretjük. Ha ez nem menne, akkor ez azonnal bukó. Tehát annyira szánalmas volt, emlékszem, hogy jazz tanszakosak voltunk, és akkor minden jazz tanszakos próbál, rájöttünk gyorsan, hogy azért kéne pénzt is keresni, meg jó lenne a népszerűek is lennék, és akkor mindenki játszott más stílust is. Tehát fájdalmasan ordít a színpadról, amikor valaki nem szereti azt, amit csinált, és a jazzzenészeknél van, aki mondjuk nagyon hagyományos jazz irányú, ez neki nem fog jól állni. És a szakma az egy megint más dolog. Tehát az van, hogy én most már elég nyugodtan fogadom a kritikákat, mert senki nem tud engem annyira megkritizálni, mint én magam. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Nem beteges ez a dolog, de mondjuk igazságos. Tehát nagyon keményen mérem ezt a dolgot. Tehát minden dekára vagy milliméterre ki van mérve minden akkord és minden hang, ami fölkerül egy ilyen lemezre. Nyilván lehet, hogy mondjuk most már nagyon mást írnék az első Jazz Kívánság műsor lemezre, hiszen eltelt annyi idő, de ez így nem igazságos. Az akkori fejemmel azt tudtam, most ezt tudom. Meg mondjuk nagyon fontos része a szakmai életemnek a saját kompozíciók. Tehát az is fontos, ez még talán könnyebb, mert itt akkora tisztelettel kell lenni az eredeti iránt, hisz mindig az eredeti a legjobb, azt szerettük meg, akkor is, hogyha mondjuk a mi énekesünk sokkal jobban énekli, akkor is az eredeti a jó. Saját szerzeményeknél kicsit könnyebb, mert ott végül is mégiscsak azt csinál az ember, amit akar. Úgyhogy ilyen szempontból számomra a szakma és a közönség külön válik, de mégis szerencsésen találkozik. Az meg, hogy még egyszer, hogy egy ilyen díj eléri az embert, az nekem mindig döbbenetes, mert nagyon messziről indultam, nekem volt zenész a családban, Ceglédről jöttem, sima gimiben jártam, rettetesen rosszul zongoráztam, tényleg nagyon, tehát átlagon aluli, messze. És akkor a jazz tanszak az egy ilyen elérhetetlen valami, nem is, tehát a népmesékben, mikor felutazol a Mátyás király kastélyába, és már látod messziről, hogy oda kéne bejutni, és akkor felvettek, és még akkor is rettetesen gyengén zongoráztam, és néztem, hogy Úristen, mi lesz itt? És akkor ahhoz képest, amit elértünk így az évek alatt, az van egészen hihetetlen. Tehát, hogy érkezik egy ilyen díj, és közben körbenézek, és látom, hogy mik történnek a szakmában, és milyen tehetségek vannak itt, akkor tényleg az ember csak azt tudja mondani, hogy fú, nagyon köszönöm.
Hát én is nagyon köszönöm, és nagyon sok sikert kívánunk nektek. Sárik Péter zeneszerzővel beszélgettünk, köszönöm szépen.
Köszönöm.
És most ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.